Mai alkalommal is az apostolok cselekedeteiben megyünk tovább, és a mai rész az a 18-23-tól 19-7-ig lesz, de most itt az igehirdetés elején a 19-4-től fogom olvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl. Isten igéjét így olvassuk, a Isten és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát apostolok cselekedetei 19.4. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt. De azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek. Úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Úrunk, köszönjük neked a te igédet. Megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy tőled van igazság teljes egészében. És megnyitjuk most a mi szívünket, és vágyunk, hogy szólj hozzánk személyesen általa. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A mai napon két különleges történet, egy kicsit furcsa történetet fogunk átvenni, és ennek kapcsán egy dologról szeretnék beszélni, amit úgy mondanám, hogy ne elégedjünk meg valamiféle vallásos élettel, hanem ragadjuk meg valóságosan és teljes mélységében Krisztusnak a szeretetét, az üzenetét. Először szeretném így végigvenni ezt a történetet, pár gondolatot fűzni hozzá. Hát az apostolok cselekedete 18-23-tól olvasom, úgy folytatódik a története az elmúlt heti után, hogy ott mármint ugye Korintusban volt előtte Pál, ott időzött egy darabig, majd útra kelt sorra végigjárt a Galácia vidékét, és Frígiát erősítve valamennyi tanítványt. Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, és most erről az alexandriai származású zsidó férfiról lesz egy pici kis történet, és nagyon érdekes dolgokat ír le a Biblia róla. Ugye Alexandria Észak-Egyiptomban volt, egy különleges nagy város. Arról volt híres, hogy ott fordították egy nagyon jó görög fordítását az Ószövetségnek. Ezt úgy hívják, hogy Septuaginta. Ez azt jelenti, hogy 70, és hogy állítólag 70-en külön fordították le, és hogy ugyanúgy fordították. Hát ezt nem tudom, hogy ez mennyire pontosan így volt, de az biztos, hogy született egy ilyen fordítás, ami a diaszpórában, tehát azok a nem Júdeában élő zsidók számára egy nagyon meghatározó fordítás lett. És hát onnan származott ez az Apollós, ő zsidó volt, tulajdonképpen mindent magába szívott az igéből, az Ószövetségből, és hát itt Efézusba érkezett ez az ember, és érdekes dolgokat ír le róla a Biblia. Azt mondja, hogy ékesen szóló, az írásokban jártas ember volt, már tanítást kapott az Úr útjáról, buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógákban is. Hát, hogyha kiveszem ebből ezt, hogy csak János keresztségét ismerte, akkor hát azt mondom, hogy egy igazán jó baptista gyülekezetekben kompatibilis fickó lehetett. Nem? Tehát, hogy nézzük meg még egyszer, hogy miket ír róla az ige, azt mondja, hogy ékesen szóló volt. Hát ez ugye elengedhetetlen nálunk, mert csak bizonyságot teszünk, és a többi. Aztán az írásokban jártas ember volt, tehát jól ismerte a Bibliát, ugye akkoriban az Ószövetséget még csak, hiszen akkor született az Új Szövetség. Hát ez is egy különleges dolog. Tanítást kapott Krisztusnak az útjáról. Tehát már hallott Jézusról, búzgó lélekkel hirdette. Volt benne lelkesedés, tehát nem egy ilyen kicsit ilyen szomorkás valaki volt, hanem teljes erővel hirdette az igét. Helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. Ezen azt érthetjük, hogy az Ószövetség hát tulajdonképpen Jézusról szól. Ha össze akarom foglalni, rengeteg utalás van a messiásra az Ószövetségben, és azt mondja Isten igéje, hogy ő helyesen tanította ezeket az igéket. Tehát jól beszélt azokról az igékről, amik Jézusról, a messiásról szóltak. És bátran kezdett beszélni a zsinagógákban is. Tehát nem magának tartotta meg a hitet, hanem bement a zsinagógába, ahol azért nem volt túl népszerű Jézusról beszélni. Tehát egy ilyen ember volt. Hát szerintem simán fölvennénk a gyülekezetbe, nem? Egy ilyen valakit. És azt olvassuk tovább, hogy ugye Akvila és Priscilla, akiről a múlt héten volt szó, és tudjuk, hogy ők egy házaspár voltak, és Isten tulajdonképpen kinyújtott keze voltak Pál felé, mert Pálnak is hiába volt ő olyan nagyon komoly ember, a múlt vasárnap arról volt szó, hogy azért bizony ő is félt időnként, és őnek is volt szüksége bátorításra. És ez a házaspár tulajdonképpen karolta föl Pált, és ez a házaspár találkozott Apollóssal is. És azt nézzük, hogy maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Hát úgy tűnik, erről az Apollósról nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az ő hiányossága, vagy mi volt az, amit ő nem igazán tudott. De azt látjuk, hogy ennek a Priscillának és Akvilának, akiknek egy igazi, élő, mély kapcsolatuk volt Krisztussal, meg kellett magyarázni az Apollósnak, ennek a ékesen szóló, nagy tudású, bátor és tényleg mindenben jó embernek, meg kellett magyarázni valahogy jobban az Isten útját. Ezek után úgy folytatja az ige, hogy amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Tehát aztán azt látjuk, hogy Apollósnak egy igazán különleges, erőteljes szolgálata alakult. És így folytatódik, rögtön utána a második történet, a 19. részben. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárta a felső vidéket, elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? Azt mondják, a János keresztségével. Pál ekkor így szólt, és itt van, amit felolvastam alapigének, hogy János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Itt vannak tanítványok, akik keresztelő János tanítványai voltak, úgymond. És valószínű, hogy egy teljesen normális életet éltek, hittek az Istenben, és követték őt, de Pál, amikor találkozott velük, föltett egy-két érdeklődő kérdést. Innen indult, hogy kaptatok-e szent lelket, így próbált velük beszélgetni, és kiderült, hogy keresztelő János tanítványai ők, de igazából nem hallottak még a valóságos formában Krisztusról. Egész biztos, hogy hallottak ők Krisztusról, hiszen hát maga János is igazából Krisztusról tett bizonyságot, és biztos, hogy tudták az eseményeket, de mégis azt látjuk, hogy valami hiányzott az ő életükből. Megtértek abban az értelemben, hogy ugye Jánosnak az üzeneteinek a lényege az volt, hogy aki úgy érzi, ki magában nézett, és azt látja, hogy el van veszve, azt látja, hogy a bűneiben van mégis, hogy szeretne szabadulni a bűneitől, az jöjjön el, merítkezzen be ott a János keresztségével, és ezzel vallja meg Istennek, hogy szüksége van az Isten kegyelmére. Ugye egyébként Jézus is ezzel a keresztséggel keresztelkedett meg. Nem is értette János, hogy ez miért van. Mi már tudjuk, hogy ezt azért tette Jézus, hogy kifejezze a bűnös ember felé való elfogadását, és azt a közösséget, hogy ő azért jött, hogy a bűnös embereket megmentse. És itt voltak ezek a tanítványok, és azt látjuk, hogy valami hiányzott az ő életükből. Ez nem volt elég. Nem volt elég az élő, egyigaz Istenben hinni. Nem volt elég az, hogy a bűneikről tudtak, hogy azok léteznek, és oda vitték már az Istenhez, hanem hogy valamire még szükség volt. Mind a két történet tehát erről szól, hogy tulajdonképpen klassz emberekről van szó, olyanokról, akik valamilyen módon mondhatják magukról, hogy hívők, de valami nagyon fontos dolog hiányzik az ő életükből. Én úgy gondolom, hogy az ő életükből hát csak a lényeg hiányzott valószínű. A leglényegesebb dolog. Minden megvolt, ami a körítés. És ugye ez mindig egy nagy kísértés, amikor az ember találkozik a kereszténységgel, egy gyülekezettel, az Istennel valamilyen módon, hogy észreveszi ezeket a dolgokat, hogy Bibliát tanulmányozunk, észreveszi azt, hogy beszélünk, bizonyságokat teszünk, meg ezt csináljuk, adakozunk, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, csak hogy a lényeg az megvan-e. Egy kicsit szeretnék beszélni így a vallásosságról. Ugye ez sokféleképpen érthetjük ezt a szót, mert érthetjük pozitív értelemben is ezt a szót, hogyha valaki vallásos, akkor sokaknak, mondjuk ha kimenjünk az utcára és beszélünk róla, ez pontosan azt jelenti, hogy hisz az Istenben. De amikor a bibliai értelemben vagy a hit értelmében beszélünk vallásosságról, akkor inkább valami olyasmiről beszélünk, hogy valamilyen tant, valamilyen közösséget, valaminek a szabályait megértettük, és azok szerint élünk. És lehet vallásosnak lenni katolikus módon, baptista módon, buddhista módon, tehát nem kell az kereszténynek lenni se, hogy valaki vallásos legyen. Sőt, lehet ateista módon is vallásosnak lenni, hogy bizonyos dolgokat az ember gyakorol, babonás, meg stb. És bizony ez a vallásosság, ez be tud jönni a mi életünkben is. Ugye ezeknek az embereknek a közös az volt, hogy Istent szerették. Mind a 12 tanítvány itt, akik Jánosnak éppen 12-en voltak, mind Apollós, nagyon szerette az Istent. Az is közös bennük, hogy hallottak Jézusról. Tehát tudták, hogy ahogy Gabi mondta a bizonyság tételében, hogy hát, nagyon sok ember tudja, hogy hát persze van Jézus, aki meghalt a világ bűneiért, és aki értem is mondjuk meghalt, de úgy igazából talán idáig jutottak el. Szolgáltak is ezek az emberek. Egész biztos, hogy János tanítványai egy csomó mindent tettek, és amit megtanultak, hát ők együtt voltak, még mindig pedig már jóval János halála után vagyunk, tehát szolgáltak, Apollós is csodálatosan szolgált, tehát ilyen dolgokat tettek. Amit én gondolok, és ezekből a történetekből, hogy viszont valószínű, hogy Jézussal nem volt egy szoros, élő kapcsolatuk. Hát a János tanítványainak egészen biztos, hogy nem volt, mert az látszik is a történetből, de talán Apollós is beszélt ugyan Jézusról, és tanított róla, és egyébként sajnos ilyen is van, hogy valaki még tud, még evangélizálni is tud, sok ilyen történetet hallottunk már, hogy valaki aztán később tért meg, pedig ő már beszélt Jézusról, de nem volt vele élő kapcsolata. A lélekkel nem volt nekik kapcsolatuk. Nem a lélek által élték az életüket. Hát a keresztelő János tanítványai egész biztos, és hallottak erről a dologról. És úgy mondhatnám összefoglalva, hogy ezek az emberek nagy valószínűséggel nem voltak újjászületve. Nem volt új életük, nem volt megváltozva az életük. Mi volt ennek a következménye az ő életükben? Először is valószínűleg nem élték át a családhoz tartozásnak az örömét, a Krisztus testéhez tartozásnak az örömét. Ugye amikor bejön valaki egy gyülekezetbe, erről is szóltak a bizonyságtételek, akkor észreveszik, vagy amit Laci mondott a táborban ez a vezető, észrevesz valamit, hogy van itt valami más. És aki Krisztussal élő kapcsolatban, aki újjászületett, az tulajdonképpen családtagként van jelen. Ez olyan, mint a vér szerinti család, hogy hát ezt nem kell igazából magyarázni, hanem azt egyszerűen érezzük, hogy mi egy család vagyunk. Közös a mi életünk, rengeteg minden közös, és amikor valaki bekerül az Isten országába, akkor megéli a lélek által, mert ezt azt mondja a Biblia, ezt a lélek adja belénk, ezt a mély meggyőződést, hogy én Krisztus családjához tartozom. Aztán valószínű, hogy erőtlen volt a szolgálatuk, mert csináltak dolgokat, de valahogy nem úgy működött. És ezt érezhette Priscilla és Aquila is, hogy Apollósnak is valamit meg kell magyarázniuk még, mert bár csinálja ezeket a dolgokat, de valószínű, hogy nincs mögötte a léleknek a vezetése. De a legfontosabb dolog, ami probléma volt, és ami a vallásosságnak egy következménye, ennek a rossz vallásosságnak a következménye, hogy el voltak veszve. Hiszen Isten igéje sehol nem mondja azt, hogy pusztán attól, hogy elhiszem, hogy Isten van, meg csinálok dolgokat, örök életem lenne. Sőt, hát Jakab elég keményen fogalmaz, mert azt mondja, hogy te hiszed, hogy egy az Isten. És akkor hát nagyon jól teszed, hát az ördögök is hiszik, sőt, az ördögök tudják is. Tehát elég keményen beszél erről a pusztán csak egy Isten hitről. Azt mondja Isten igéje, hogy valami sokkal-sokkal több kell. Hogyan tudunk vallásosak lenni? Bele tudunk nőni a vallásosságba. Szüleink vallásosak voltak, csinálták a dolgokat, ide ezt csinálták, azt csináltak, oda jártak, megkereszteltek, megbemerítettek, stb. De nincs benne élet, akkor a gyermek az szépen bele tud ebbe nőni, és meg tudja érteni, hogy hát igen, ez egy ilyen dolog. Aztán jó indulattal meg lehet akadni benne. Tehát, hogy elindul egy hívő életem, és talán itt valami ilyesmi történt Keresztelő János tanítványainál is, meg Apollósnál is, hogy elindultak, de valahogy nem jutottak el az igazi lényegnek a megismerés, és megakadtak. És csinálták ezeket a vallásos dolgokat. Aztán lehet rossz indítatásból is vallásosnak lenni. Ezen azt értem, hogy például lehet félelemből vallásosnak lenni, mint ahogy a székely ember ugye azt mondja, hogy ő hisz Istenbe, mert hát fogalma sincs, hogy van-e Isten, vagy nincs. Ha nincs, akkor úgyis mindegy, de ha van, hát akkor azért elég kellemetlen a dolog, akkor hinni kell benne. És akkor ez lehet, hogy tréfásan hangzik ez a gondolatmenet, de nagyon sokan hisznek így az Istenben, hogy félnek tőle, hogy nem tudják, hogy ki az, mi az, jobb bizonyos dolgokat megtenni. Aztán lehet rossz egyfajta büszkeség is, vagy pedig kivagyiság is, hogy egy olyan környezetben van az ember, ahol sok hívő ember van, vagy vallásosak, akkor ő is ezt csinál, és így nő bele a vallásosságba. És sajnos vallásosnak úgy is lehet lenni, hogy azokat a formákat, amiket egy élő hittel elkezdtünk gyakorolni, valahogy hagyjuk kiüresedni. És egy picit újjászületett formában is, de mégis vallásoskodni kezdünk, és csinálunk dolgokat. Mi az, ami hiányzott ezeknek az embereknek az életéből, és talán ezt szeretném ma a legerőteljesebben mondani, és ezt kérem, hogy ezen gondolkozzatok el, hogy ti hogyan éritek ezt meg. És a bizonyságtételekben is volt erről szó, hogy mi az, amitől az ember igazán hívőnek mondhatja magát. Itt van, ugye a 19. részben, a 4. versben, hogy Pál ekkor így szólt, hogy János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Jézusban bízzanak. Én úgy mondanám, hogy ami hiányzott, az Jézus halálának és feltámadásának valódi személyes mély átélése. Én úgy gondolom, hogy itt áll vagy bukik a dolog, hogy mit gondolsz Krisztusnak a haláláról és feltámadásáról, és ez mi között van neked ehhez? Hogy pusztán a világért meghalt Jézus, és te is benne vagy a világban, tehát akkor biztos talán érted is meghalt, vagy pedig ennél sokkal mélyebben élted át. Ha emlékeztek, én szoktam mondani példának, ez rám nagyon nagy hatással volt, hogy 1994-ben, szeptember 28-án történt egy nagy tragédia, az Estónia komphajónak a katasztrófája az Északi-tengeren. 989-en voltak a komphajón, és 852-en haltak meg a hullámsírba. Tehát 100-valahányan menekültek meg. És volt egy ember, aki azt mondta, ő nem volt hívő, hanem azt mondta, hogy amikor ő ugye beesett valahogy a tengerbe, és kimentették, egy óra múlva jött oda az első mentőhajó, 14 fokos volt a víz, tehát nagy különleges dolog volt, és ő azt mondta, hogy ő egy teljesen új életet kezdett. Tehát ő neki az egész múltkori élete elmúlt, és ő egy új ember. És ő mindig azt mondja magáról, hogy én vagyok az az ember, aki tudod, amikor volt az Esztónia katasztrófája, akkor kihúztak engem a tengerből, és én megmenekültem. Vagy szeretnék egy másik történetet felolvasni nektek. Ezt tegnap néztem, ugyancsak az Esztónia katasztrófájáról szól, nem hosszú. Az a címe, hogy kitartás egy ismeretlenért. Közvetlenül a hajó süllyedése után az Esztónia egyik észt villanyszerelője talált egy üres mentőgumicsónakot a vízben. Felmászott rá, és felhúzta a tetejét, hogy ne verjenek be a hullámok. Ám eközben mégis beleesett a vízbe, ahol egy fuldokló svéd utasra bukkant, aki szintén a gumicsónak felé tartott. Az észt villanyszerelő visszamászott a gumicsónakba, és megpróbált segíteni az utána jövő svédnek. Az észt egyfolytában biztatta őt, de a svéd férfi már annyira fáradt volt, hogy nem bírta magát felhúzni. A szerelő pedig nem bírta őt egyedül behúzni a gumicsónakba. A férfiak egymásba karoltak, és a szerelő megígérte neki, hogy nem fogja elengedni. A villanyszerelő a gumicsónakban hasalva csaknem 7 órán keresztül szorította egyfolytában a számára teljesen ismeretlen svéd férfit. Valamint tartotta a fejét a víz fölött, a gumicsónak szélénél, míg egy helikopternek többszöri próbálkozásra sikerült reggel mindkettőjüket kimenteni. Hát nem tudom, hogy mit gondoltok erről a történetről. Azt hiszem, ez egy elfelejthetetlen történet. Mindkét fél részéről, igaz? Tehát nem hiszem, hogy ez a svéd ember úgy azt mondaná, hogy hú, tényleg volt valami katasztrófa, nem is tudom, már nem emlékszem pontosan. Vagy arra emlékszem, de hogy menekültem meg, arra sem emlékszem már. Hát ez esélytelen. Ez a svéd ember, ez emlékszik az ő megmentőire. Emlékszik arra a férfire, aki 7 órán keresztül tartott. Tehát ezt nem is tudjuk elképzelni. Az a 100-valány ember mindegyik ilyen csodálatos módon menekült meg, mert szerintem senkinek nem volt esélye életben maradni. És ő, ennek a svéd férfinek, hát ez az ember volt a megmentője, igaz? És azt tudott úgy áttekinteni, hogy hát igazából ő mentette meg az ő életét. És én azt szeretném nektek mondani, hogy ha nagyon tömören akarom összefoglalni a bibliai történetet, akkor ez az egyetlen egy lényeg, hogy neked megmentőd Krisztus. Ilyen módon megmentőd a Krisztus, vagy pedig vallásosan van, követsz valamit, meg jársz valahol, vagy stb. Vagy pedig tudod mondani, hogy az én életemet Krisztus mentette meg. Ha emlékeztek rá, 2 éve volt, mondtam ezt a mondatot, akkor volt egy igehirdetés, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen ennek a kapcsán, ennek az észt férfinek a kapcsán, aki mondta, hogy ő úgy szokott bemutatkozni, hogy én vagyok az az ember, aki az Esztónia kapcsán megmenekült, hogy én úgy tudok bemutatkozni bárhol, így kéne, hogy tudjátok, én vagyok az az ember, akiért 2000 évvel ezelőtt Krisztus a kereszten meghalt. Hogy én vagyok. El tudjátok ezt képzelni? Hogy ekkora szerencső, ekkora mázni van, hogy valaki az életét adta értem. És hogy én vagyok az az ember. És hogy ez az én identitásom. És hogyha ez ott van, akkor ismered a lényeget. És ahogy az Imrének a bizonyságtételében volt, hogy volt az az emberke, ugye, akiről prédikált a Uzonyi Barna 1 héttel ezelőtt, hogy lassan szerintem már a fókuszgyülekezet, a testvérgyülekezetünk lesz, mert ugye árasztjuk oda a jobbnál jobb hívőket így a gyülekezetünkből, meg egy nagyon jó kis csapat alakulott. Tehát, hogy azt mondta, hogy volt az az ember, aki rengeteget ismert a Bibliából, de egy óra múlva kiderült, hogy nem érti a lényeget. És a lényeg az nagyon egyszerű, tehát nem kell gondolkozni nagy filozófiai dolgokba, hanem a lényeg az, hogy te tudsz-e tekinteni Krisztusra így, hogy ő a te megmentőd. Na de te nem az észt hajón voltál, és nem a 14 fokos vízbe voltál, hanem tudjuk, hogy amiből nekünk a megmentésre szükségünk volt, az a mi bűneink, amiről szintén volt szó a bizonságtételekben, hogy igen, anélkül, hogy ezt fölismered, nem fogsz tudni keresztény lenni. És szeretném mondani, hogy most itt vagy, és még nem adtad át az életedet, és még úgy vagy, hogy még gondolkoztál, akkor ez az egy dolog, amin gondolkozzál, hogy mi lesz a te bűneiddel, és ki fog téged abból megmenteni. És hogyha eljutsz oda, hogy bűnös vagy, eljutsz oda, hogy igen, szükséged van, ahogy Imre is mondta, hogy fölismerte, hogy bizony a 10 parancsolatból 9 ellenvétel, hát szerintem a 10. ellen is, de majd ezt még megbeszélem Imrével. Tehát, hogy nem nagyon van olyan ember, aki a 10-ből egy ellen sem vétett volna valamikor, és rájössz, hogy húha, nagy baj, életveszélybe vagy. És utána olvasod az igét, és lehet, hogy nem értesz mindent tökéletesen, de olvasod, és megérted Krisztusnak az üzenetét, akkor hozzáfordulsz. És mint ahogy ezt a svéd embert 7 órán keresztül átölelte ez az észt villanyszerelő, rájössz, hogy téged Krisztus az ő szenvedéseiben átölelt, és mindezt azért tette, hogy te megmeneküljél, és túléljed mindezt az egész dolgot. Úgyhogy vallásosság az egy dolog, hogy bizonyos egyháznak a tagja vagy, követsz dolgokat, stb. És a hit, a bizalom, amiről itt beszélt Pál, hogy abban higgyetek, és tudjátok, hogy a hit és a bizalom a Bibliában ugyanaz a szó, abban bízzatok, aki utána jön Jézusban, mert ő az az egyetlen, aki meg tud benneteket menteni. Hogyha egy picit így felsorolkoztatom, amit egyébként a bizonságtételekből is nagyon jól látszódott, hogy mi is az útja a megtérésnek, akkor azt tudnám mondani, hogy igen, kell egy Istenben való bizalom, és kell a Jézusról való hallás, ami a múlt héten is elhangzott egyébként, hogy anélkül, hogy valaki Jézusról nem hallott, nem lehetséges, hogy megtérjen. Ezek a belépők, de itt nincs vége a dolognak, hogy te hiszel Istenben, meg hallottál Jézusról, hanem kell, hogy az ő keresztjét és az ő feltámadását megéljed. Ugye a kereszt az, ami által megmentett téged. És a feltámadás meg a bizonyíték arra, hogy ő valóban az Isten fia volt, és hogy ő él, és hogy egy kapcsolatban lehetsz vele, és ami nem volt meg ezeknek az embereknek, meg Apollósnak valószínű, hogy egy élő kapcsolatban volt, hogy ha te megértetted a lényeget, és megragadtad Krisztusnak a kezét, akkor onnantól kezdve nyilván te kapcsolatban szeretnél lenni vele. Elképzelhetetlen, hogy ez a svéd ember megfeledkezne erről az észt villanyszerelőről. Ez nem lehetséges. Ez egyszerűen fizikailag lehetetlen. Akkor csak megőrült, vagy elvesztette az elméjét. Biztos, hogy az egész életében biztosan fog emlékezni ő rá. És ugyanígy a mi életünkben ez egy lehetetlen dolog, hogyha te átélted Krisztus szabadítását, akkor ne emlékezzél. És ezután jön az újjászületés, és ahogy itt a történetben olvastuk, a lélekkel való betöltekezés, a bizalom Krisztusban, az ő követése, és a bemerítkezés, amiben mindezt kifejezett, hogy ez megtörtént a te életedbe. Kicsit szeretnék csak pár gondolatot mondani arról, hogy milyen is a lélek által élet. Egyrészt azért, hogyha valaki még ezt nem élte át, és nem így élt, akkor picit szeretnék róla beszélni, hogy mégis mi ez, mire gondoljál. Másrészt, ha úgy vagy itt, hogy kicsit megfáradtál, vagy elhomályosodott benned mindez a dolog, tehát megtértél, de a világ elvitt téged, akkor kérlek, hogy ízleld meg újra, hogy igen, a lélek által élet az sokkal több, mint hogy egyfajta vallásos életet élünk. Néhány dolgot írtam csak föl, ami nekem eszembe jutott, sokkal többen, nem teljes. Az egyik, az a lelkiismereted, az él, és működik. Tehát nem tudsz olyan dolgokat tenni, amit még régen tettél, anélkül, hogy lelkiismeret fúdásod legyen. A lélek helyreállítja a te lelkiismeretedet, és munkálkodik benned, és érzed, hogy igen, Isten szól általa. Aztán a másik hogy tapasztalsz egyfajta vezettetést. Ugye ez egy nagyon különleges téma, és sokszor leragadunk a vezettetésben ott, hogy álmokat látunk, meg valamiféle szózatokat hallunk, és hogy ezt én nem tettem, és akkor nem működik, de hogyha ha téged a lélek vezet, akkor igenis, hogyha visszatekintesz, ha nem is mindig érted pontosan, hogy mi van előtted, de visszatekintesz, akkor látod, hogy Hát micsoda vezetéssel vitt engem végig Jézus. Amikor hallottuk a bizonyság tételeket, akkor is látjuk, hogy egy embernek a hitre jutása, hogy milyen fantasztikus módon vezet a lélek. Ugye a megtérés előtt a lélek csak egy dologgal foglalkozik, arra, hogy oda vezessen téged Krisztushoz, és hogy megismerjed az ő hatalmát. Aztán a családhoz tartozásnak az érzése. Nem tudom, hogy kell-e Áronnak elmagyaráznom, hogy milyen a Berta családhoz tartozni, és hogy győzködöm, hogy te pedig Áron a Berta családhoz tartozni. Értsd már meg! Nem kell neki elmondani, mert ő ezt tudja, ezt érzi, ez neki természetes. És ha te a Krisztushoz oda kötöd az életedet, akkor ezt a természetességet fogod érezni az ő népével kapcsolatban. És vágyakozni fogsz arra, hogy együtt legyél az ő népével. Nagyon tetszett Gabi, amikor mondta, hogy amikor eljön ide, akkor ugyanazt érzi, hogy jó itt lenni. És nem egyfajta vallásos cselekedetet teszel meg. Mássá leszel, megváltozol. És nem tudsz már ugyanaz lenni, mint aki régi volt. Ez nem egy próba, hogy most hát kipróbálom egy kicsit a kereszténységet, egy évet, aztán majd meglátjuk, hanem ha te megtértél, és a lélek lakozást tett az életedbe, akkor te már nem tudod meglátni. Akkor te már az vagy. És már nem tudsz visszamenni, és persze visszamehetsz dolgokba, nem fogod magad jól érezni benne. Ajándékokat kapsz Istentől. Olyan dolgokat, amiket addig nem csináltál, és nem tudtál, olyan dolgokra leszel képes. Egyre jobban észreveszed, hogy Isten használ téged dolgokban. Megérted az Istennek az igazságait. Nem mindent, olyan ember nincsen, aki mindent megértene, de néha rájössz, hogy hú, hát ez milyen egyszerű, pedig nem értettem egy fél évvel ezelőtt, semmit nem értettem belőle. És még egy utolsó, hogy az érthetetlen dolgoknál sokkal erősebb benned a Krisztus iránti bizalmad és szereteted. Magyarázhatja valaki ennek a svéd embernek, akit ez az észt, hogy egyébként ez egy eléggé jellemében egy rossz valaki, nem jó vele együtt, ilyen poklóc figura, meg stb. Szerinte ne barátkozzál vele, és lehet, hogy megnézés tényleg vannak hibái, meg stb., de ettől az ő hozzávaló kapcsolódása nem fog megváltozni. Lehet, hogy föltetszően kérdéseket, hogy miért engedi Isten a szenvedést, miért engedi Isten ezt, miért van az, hogy az egyiknek jobb, a másiknak rosszabb, és ezek ott vannak ezek a kérdések. A hívő élet nem arról szól, hogy ezekre fájthatózunk, és ilyenekről nem is beszélünk, mert nem szabad, de hogy ezeknél a dolgoknál, az érthetetlen dolgoknál, amit nem tudunk felfogni, sokkal erősebb a Krisztus iránti szereteted és bizalmad. Én hívlak most benneteket. Egyrészt arra, hogyha még úgy vagy itt most, hogy nem adtad át az életedet, és nem, tehát ez a lényeg nincs meg neked. Nincs meg Krisztussal egy olyan kapcsolatod, mint ennek az észt villanyszerelőnek lehet ezzel a svéd emberrel. Hogy nem érzed ezt a bensőséges, mély kapcsolatot. Én kérlek, hogy zárd a szívedbe, hogy ez a lényeg. És Krisztus azért jött, hogy így magához szeressen téged. Tehát ez nem olyan, hogy valakiknek ez megadatott, és te meg lehet, hogy olyan pekes vagy, hogy téged Jézus kifelejtett, vagy nem vagy szimpatikus neki. Ilyen nincsen. Hanem Jézus azt mondja, hogy ő mindenkiért az életét adta. És szoktam ezt mondani, hogy Jézus nagyon drága dolgot fizetett ki. Hát az életét, a menny dicsőségét hagyta ott, a szenvedését adta oda, csak nem gondolod, hogy könnyen oda fog téged hagyni. Hogy hát ő kifizetett téged, tehát ő örömmel fog menni, ha te odamész hozzá, és azt mondod, hogy itt vagyok, Uram, szükségem van a te kegyelmedre, mert én is bűnös vagyok. Akkor meg fog téged találni Jézus, és be fog téged fogadni, így kérlek, hogy hívd be az életedbe őt. Ha most készen vagy erre, akár most ezen az Isten tiszteleten, de ha nem, akkor kérlek, hogy olvass el egy evangéliumot, és ne egyházakba gondolkozzál, ne felekezetekbe gondolkozzál, hanem egyedül egy személybe, Jézusba. Olvasd el az evangéliumot, és nézd végig, hogy mit tett, és keresd, kutasd őt, és juss el oda, add át az életedet neki, és meg fogod tapasztalni azt, hogy ő magához ölel. Ha pedig úgy vagy most itt, hogy bűnöket követtél mostanában nagyon sokat, már átadtad az életedet, és hívő vagy, de tele vagy bűnökkel. Vagy beszívott magába a világ, és eltávolodtál. Vagy elhalványult, úgy érzed előtted, elhalványultak ezek a dolgok, akár Krisztus keresztje. Akkor kérlek, hogy így Apollós, meg a tanítványoknak a történetén keresztül értsd meg, hogy a hívő élet az egyetlen egy dolog, a Krisztussal való bensőséges, mély kapcsolat. Ha ez nincs, ha ez elhalványodott, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, akkor rossz irányban van az életed. Kérlek, akkor most, ezen az alkalmon, mondd ki Jézusnak, hogy te szeretnél visszajönni, és szeretnéd rendbe tenni az életedet, és vágyol arra, hogy újra nem egy vallásos életet élsz, hanem egy olyat, amiben erő van, amiben öröm van, amiben a Szentléleknek a vezetése van. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl mindannyian, egy imádsággal fogjuk befejezni. Én most egy imád fogok mondani, ami arról fog szólni, hogy odaadom az életemet Krisztusnak, és hogy ő az én megváltom, őt akarom követni, vele akarok járni, ezt megerősítem. Ha úgy vagy, hogy most nem tudod, hogy mit imádkozzál, akkor kérlek, figyeld az én imádságomat, és haladj vele, és ha egyetértesz vele, akkor te is mondhatod a végén, hogy ámen. Ha viszont úgy vagy most itt, hogy van benned imádság, akkor kérlek, hogy mondd el ezt az imádságot Istennek. Akár mellettem, miközben én fogok imádkozni, szólítsd meg az Istent. Most itt vagyunk az ő jelenlétébe, nem azért, mert ez egy imaház, hanem azért, mert csomó olyan ember van itt, akik az Istent szeretik. És azt mondja az Új Szövetség, hogy az a templom, ahol az Istent szerető emberek ott vannak. Hogy kérlek, hogy szólj Krisztushoz. Úgy fogunk most imádkozni, hogy én egy picit csöndben maradok, egy percet körülbelül. Ebben kérlek, hogy magadban, vagy félhangosan, ahogy neked jobban megy, szólítsd meg Krisztust. És utána pedig én fogom mondani ezt az imát, és hogyha egyetértesz vele, mondd te is majd a végén, hogy ámen. Hajtsuk meg most a fejünket, és a mi lelkünkben szóljunk Jézushoz. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk most előtted. És szeretnénk először is hálát adni neked, hogy te ott hagytad a mennynek a dicsőségét, a gyönyörűségét, a tisztaságát, a fájdalommentességét. És eljöttél erre a földre azért, hogy megments bennünket. És ezt önként tetted, mert szeretsz bennünket. Köszönjük neked ezt, Uram. Megvalljuk neked, hogy szükségünk van a te kegyelmedre, hiszen annyi bűnt követtünk el az életünk során, és bár szeretnénk, Uram, de tudjuk, hogy szeretnénk büntelenül érni, és szeretnénk ezentúl egyet se elkövetni, de azt is tudjuk, hogy újra és újra bele fogunk csúszni. És azt is tudjuk, hogy a bűnnek a következménye az örök kárhozat, és bajban vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy te pont ezért jöttél el, hogy megments bennünket. És te magadra vállaltad a mi bűneinket, és átöleltél bennünket, mint ahogy ez a villanyszerű ezt a másik embert, hogy tartottál bennünket, és itt az életünk során folyamatosan szólongatsz bennünket, és keresel bennünket. Köszönjük neked ezt, Uram, és most megvalljuk neked, hogy szükségünk van a te megváltásodra, szükségünk van a te kegyelmedre, a te szeretetedre, és azt is megvalljuk neked, hogy szeretnénk veled élni, Uram, hiszen te vagy az egyetlen, akiben igazán megbízhatunk, és aki tudhatjuk, hogy őszinte szeretettel szeretsz. És te tiszta vagy, bűntelen vagy, nincs semmi a te gondolataidban, ami hamis lenne, hanem őszintén úgy, ahogy vagyunk, szeretsz bennünket. Köszönjük neked ezt, Uram. Szeretnénk megerősíteni ezt a szövetséget, szeretnénk veled járni, nem szeretnénk vallásos módon élni, hanem a veled velő kapcsolatban, a lélek által boldogan neked szolgálva. Ámen. Ámen.